Köszöntöm Önöket! Mai adásunkban Fecesi Róbert futballistával beszélgetünk. Tartsanak velünk!
Tudta, hogy az ön környezetében legalább annyira érdekes emberek élnek, mint Hollywoodban? Sőt,
életpályák, amelyeket talán nem is ismerünk.
Gondolatok, amelyeket szívesen meghallgatunk.
Rádiós portrék olyan emberekkel, akikre érdemes odafigyelni.
Szabó Erikával és vendégeivel.
Ugye több ízben nekifutottunk már ennek az interjúnak, és az a helyzet, hogy az, hogy a világ mely pontján lehet téged elcsípni, az mindig egy komoly kérdés volt, és a beszélgetés elején azt kérdeztem tőled, hogy most itthon találunk téged.
Ugye válogatott szünet, válogatott mérkőzések lesznek, és ilyenkor a csapatnál szoktak adni 2-3 nap szabadot, de most Törökországban valahogy elcsúsztatták még jobban a bajnokságot, szerintem pont a török válogatott úgy fog játszani, hogy jövő hétvégén is van még egy mérkőzésük lehetséges, vagy még csütörtökön. Emiatt jövő héten sem lesz mérkőzésünk, csak utána való hét szerdán. Tehát most egy elég hosszú szünetet kaptunk, tehát ennyit azért nem szoktunk kapni, de most szombat este kell csak visszamennem, és vasárnap lesz az első edzésünk.
És mennyi ideje vagy Törökországban?
Most ez az első évem, tehát most lényegében nyár óta vagyok kint, most ez a 7., 8. hónapon. Mondhatni, tehát 2 hónap van a szezonból, tehát május 20-án fejeződik be a szezon, már a nagy részén már túl vagyok.
Tehát, hogy sikerült valamelyest integrálódni abban a környezetben.
Nem egyszerű, de igen.
De miért nem egyszerű?
Mert én nem az Európához közelső része vagyok, tehát inkább a szír határhoz, tehát a szír határ az ott van tőlünk ilyen 2,5 órára autóval, és ugye azért ott azért már kicsit más közeg él, mint mondjuk akár itt mondhatom Isztambult, Izmirt, Bodrum, vagy akár Ankarát.
Arról is beszéltünk, hogy ezt megelőzően Kórában voltál, és hogy azért ezek olyan kulturálisan más közegek, így Magyarországhoz képest, tehát itt Törökország kapcsán is ezt említetted, hogy azért nagyon nem mindegy, hogy melyik részén van. Hogy birkózol meg azzal, hogy adott esetben kimész egy teljesen más kultúrába, és ott nem heteket, hanem hónapokat, éveket kell eltölteni?
Az elején nehéz, de én is szeretek megismerni új kultúrákat, főleg én Kórával is, nem azt mondom, hogy meg voltam elégedve, nekem Kóra is úgymond nagyon bejött. Attól függetlenül, hogy nagyon messze van, az emberek nagyon kedvesek, egy olyan kultúra, tehát nagyon tiszták például az étkezésük is egy olyan kultúra, ami teljesen eltér a magyartól, viszont aki szeretni meg szereti az ízeket, az ott is megtalálja például az ilyen ételeket. Úgyhogy mondom, nekem Kóra is teljesen megfelelt. Egyedül az a gond, hogy ugye nagyon távol van, mert onnan például 10 hónapig egyáltalán nem tudtam hazajönni.
Picit szaladjunk vissza az időben. Ugye Dabason kezdtél el futballozni. Az, hogy egyáltalán ebből a városból valaki eljut egy válogatottságig, arra milyen esélyek vannak, vagy ez hogy alakult a te életedben? Mert azért én nagyon sok olyan színész kollégát is ismerek, aki azt mondta, hogy tök jó, hogy színész lettem, de én futballista szerettem volna lenni. Tehát ez minden kis fiúnak az álma valahol.
Igen, ugye labda az ugye mindenkinek lényegében a gyerekkorától rendelkezésre áll, vagy labdát szinte mindenki kap az életében. Úgyhogy nekem is így indult, ugye a tesóm révén kezdtem el futballozni, Dabason, mert ő akkor már a Dabasi Sportegyesületben futballozott. Utána egy hosszú, nagyon-nagyon sok szerencse kell hozzá, nagyon-nagyon sok kitartás kell hozzá, és utána, hogy lehetséges, hogy össze fog jönni. Tehát tényleg azt mondják, amikor már nem Dabason játszottam, hanem mondjuk úgymond kiválasztottként a Vasasba kerültem utána fel, ott egy női edzőm volt, aki miatt lényegében édesanyám egyáltalán el mert engedni Dabassol, mert ugye én 18-at már úgy jártam itt Dabason is, hogy a utolsó fél évemet már följártam Pestre edzeni, és itt csináltam a sulit, és egy női edző miatt édesanyám el mert engedni, és ő mondta, egyszer összehívta a szülőket, és lényegében így leültette a szülőket, és így mindenkinek megmondta, hogy ezek közül, a gyerekek közül, pedig mondom, ez már egy válogatott, tehát a Vasas ugye már külön válogatott az országnak a több pontjáról a játékosokat, ezek közül a gyerekek közül egy, maximum 2 fog NB1-es, tehát nem is válogatott, hanem NB1-es szintig eljutni. Ez ugye volt 14-15 évesek voltunk mondjuk akkor, és ugye azért 17 és fél évesen már például bemutatkoztam az NB1-be, tehát akkor már nem telt el egy akkora időszak, hogy most nem tudom, 5-6 évet kellett volna még utána várni, tehát nem jósolta annyira előre, hanem ő akkor ezt már látta, hogy hiába vagyunk már akkor 14-15 évesek, de ebből még a 99% vagy 95% ki fog hullani.
De azért ez egy szülő részéről is egy nagyon nagy döntés, hogy mondjuk elengedje a gyerekét egy olyan történet, ami nagyon kevés embernek jósol igazán nagy jövőt. Itt a tanulás kontra sport valahol igen, azért összeütközik egy ponton.
Én mindig azt mondtam, egyszer Olaszországban voltunk, ugye jártunk így iskolákba így beszélgetni gyerekekkel. Volt egy kérdés ugyanerre utalva, és hát ez még talán amikor kimentem Olaszországba, ez ilyen 2 hónap után, és még nem teljesen beszéltünk olaszul a másik magyar csapattársammal, és volt egy kislány, aki magyar volt, és ugye ott járt suliba, tehát teljesen beszélt, és ő segít segített nekünk fordítani. Ez így ilyen teljesen véletlenül ő mondta, hogy magyar. És ugye erre volt egy kérdés, és akkor így rosszul is válaszoltam, mert nem az, hogy érve válaszoltam rosszul, hanem a kislány rosszul fordította le, mert ugye azt mondta, hogy a két dolgot, én ugye azt mondom mindig, hogy a két dolgot nem lehet maximálisan egymás mellett csinálni. Tehát valamelyiknek úgyis rovására fog menni. Tehát vagy valaki lesz egy 3-as, 4-es tanuló, viszont a sportra belefektet mindent, vagy lesz 4-es, 5-ös tanuló, viszont akkor a sport fog hátra szorulni, és akkor ott a kislány valamit rosszul fordított, és ilyen nagyon nagy felhördülés volt az osztályteremben, mert tényleg nem tudom, ilyen nem 200 gyerek előtt kellett beszélnünk. Úgyhogy tényleg én azt mondom, hogy valaminek mindig a rovására megy. Szerintem ezt a középutat kell megkeresni, mert én azt mondom, hogy tehát a tanulás is egy olyan dolog, ami egy alap intelligenciát, tehát egy alap kulturális dolgokat, azt azért mindenből meg kell tanulni. Természetes, hogy utána aki sportol, az elmegy abba az irányba, hogy az fogja érdekelni, azzal kapcsolatos dolgok fogják érdekelni, de azért az alap dolgokat természetesen ezt meg kell ugyanúgy tanulni.
A Vasas után is te tovább mentél egy másik klubhoz, az teljesen természetes mondjuk egy futballista életében, hogy időnként vált, vagy váltania kell, vagy ez nálad így alakult?
A Vasasból, amikor tovább mentem, akkor azt mondom, hogy önhibámon kívül a maga a szponzor, tehát a háttért adó cég, az Euroleasing nevezetű, tehát a Vasasnak akkor volt egy úgymond egy befektetői csoportja, az Euroleasing cég, aki ugye fektette be a pénzt, meg a gyerekekbe itt az utánpótlásba fektette a pénzt, és ők akkor ott valami konflikt volt, ha jól tudom, a Vasas és köztük, és akkor ők úgy döntöttek, hogy átteszik a székhelyüket Újpestre, és a tehetséges játékosokat, akikből ők láttak fantáziát, ez is egy válogatott társaság volt, de akkor ők még jobban ezt leszűkítették, és akiben ők láttak nagyon nagy fantáziát, azokat megfogták és átvitték Újpestre. Uh-huh. És akkor Újpesten ugyanazt elkezdték csinálni, mert az Újpesttel gondolom olyan előnyösebb szerződést tudtak kötni. És lényegében ott egy jó másfél év után már sikerült is nekem bemutatkozni a felnőtt bajnokságban. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid, you were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, make it better.
A te életedben az, hogy egy klubcsapatból átkerülni a válogatottba, az azért egy nagyon nagy mérföldkő volt.
Hát itt ezt nem is átkerülésnek hívják, hanem ugye a klubcsapatomban ugye lényegében játszom, és azt, az egy ilyen plusz kiérdemelt dolog, hogy hát úgy játszom, akkor ugye a válogatottba meghívnak. Természetes, tehát az egyik legnagyobb dolog, sőt azt mondom a legnagyobb dolog, hogy a címeres mezt az ember magára tudja venni. Ez is egy nagyon hosszú folyamat volt, tehát akár itt mondhatom, ahogy még Dabason elkezdtem futballozni, mert ugye én a korosztályos válogatottakat is lényegében végigjártam. Ez egy ilyen nagyon hosszú kiválasztó folyamat, tehát elkezdődik itt körzetben, aztán megyei szinten, akkor országos szinten minden, és ugye folyamatosan azokat az embereket hívják meg, ez nem tudom, 2 havonta volt, vagy 3 havonta, folyamatosan azokat az embereket hívják meg, akik megfelelnek. És akkor itt felmérések vannak, van egy kis játék, minden, és abban 45 percben, vagy 90 percben, vagy nem tudom, ki mennyit játszik, akkor kell megmutatnod, és akkor úgymond meghívtak a 3 hónappal későbbire is, mondjuk a megyeire, utána az országosra. És akkor a országosból leszűkítették, nem tudom, 40-50 gyerekre, és akkor szépen, nem is tudom, U13-tól, U14-től elkezdődött ez a korosztályos válogatott, és akkor aki bekerült a válogatottba, akkor ugye jöttek a országok elleni mérkőzések, és ez, ahogy idősödött az ember, folyamatosan haladt fölfelé a korosztályával.
Sokszor azt érzi az ember, hogy mondjuk, ha megnézi ezeket az ifi válogatottakat, akkor nagyon szép eredményeket érnek el, és akkor átkerül ugyanez a társaság egy felnőtt közegbe, és valahogy ezek az eredmények elmaradnak. Szerinted ennek mi az oka, vagy mi az oka annak, hogy azt látod, amikor ránézel egy utánpótlásra, hogy wow, itt a nagy lehetőség, hogy a magyar futball az tényleg egy ilyen nagyon komolyan pozícionálja magát, és eltelik pár év, és ugyanezek a srácok mégse úgy működnek a felnőtt ligában.
Ez egy nagyon jó kérdés, meg ezt nagyon sokáig lehetne boncolgatni. Uh-huh. Tehát ezt lehetne anyagi háttérről bármi, tehát az edzői felkészülésről, a gyerekneveléstől. És én azt mondom, hogy nem is alapból a gyereknevelésnél itt a focira gondolok, hanem alapból a maga felfogás, a mentalitás, amit mondjuk otthonról hoz egy gyerek. Tehát az, hogy mennyit számít. Az, hogy utána felnőtt szinten mit veszítünk el így magyar szinten, ezt így nem lehet megmondani. Amit mondjuk gyerek szinten nem tudnak belnevelni az emberbe, szerintem az felnőtt szinten az jön egyre jobban ki. Tényleg, és itt az anyagért azért mondom, mert itt az utolsó percét most tudunk beszélni, az utolsó 6-8 évről, amikor anyagiakban, és nem csak focira értem ezt, hanem bármifajta sportágra Magyarországon, hogy ugye az anyagiak rendben vannak, de én ugye amikor például felkerültem Újpestbe, akkor az, hogy mondjuk 5-6 hónap után kaptunk fizetést, az mondjuk egy, nem azt mondom, hogy normális dolog volt, de az egy megszokott dolog volt. Például arról ugye senki nem beszél, mert ugye aki eljut arra a szintre utána, hogy ezt ki tudta küszöbölni, és ki tud menni külföldre, és úgymond pénzt keres magának, akkor mindenki csak azt látja, hogy már hogy él, de mondjuk az, hogy 3-4 évig, amikor Magyarországon játszott abban az időben, akkor mondjuk kapott egy éves fizetést, tehát azok ilyenkor nagyon gyorsan elfejtődnek, és ugye ezáltal olyan korosztályok esnek ki, tehát ugye, mert akkor mondjuk nem volt akkora anyagi forrás, és ugye az utánpótláson is ugyanúgy megérződik, hogy ugye nem tudják úgy nevelni a játékosokat, nem tudnak olyan tornákra járni a játékosok, ami most például rendben van a háttérben, viszont ugye ez egy nagyon hosszú folyamat. Tehát egy gyereknevelés az ugye nem egy 2 éves periódus, hanem amit én is mondtam, hogy ugye már itt 10-11 éves kortól már, ahogy kezdik kiválasztani, vagy nem mindegy, hogy milyen akadémiára jár, vagy fociklubban futballozik.
De akkor ez a szülők részéről is kíván egyfajta áldozatot, hogy valaki azért el tudjon valameddig jutni. Tehát, hogy ez úgy nem megy, hogy azt mondja, hogy jó, hát akkor elsportolgat a gyerek.
Természetesen. Hát én ugye tényleg olyan családban nevelkedtem, hogy ott azt mondták, hogy te, ha focizol, akkor azt csinál maximálisan. Nekem akkor természetes, hogy valamilyen szinten az iskola kárára ment ez a dolog. Ugye, amit mondtam is, hogy a 8. fél évtől ugye az, hogy itt Dabason 1:30-ig suliba voltam, és a 13:30-ig busszal már mentem fel Pestre. Este 9-re hazaestem, amit még tudtam, megcsináltam mondjuk házi feladatot vagy ilyet, és akkor másnap megint suli és megint Pest, úgyhogy biztos, hogy a tanulás rovására ment nálam, de az egyiket én azt mondom, hogy ki kell választani, és akkor megpróbálni maximálisan csinálni.
Egy futballista életében szerinted hány százaléka az a tehetség, amivel született, és mennyi az, amit bele lehet pakolni?
Nagyon sokat bele is lehet pakolni, de fontos a tehetség. Meg amit említettem, hogy nagyon fontos a szerencse. Tehát azért, főleg most már a mai futballisták között azért vannak nagyon-nagyon kiemelkedő játékosok, de az átlag most már nagyon-nagyon magas szintet képvisel. Tehát nem hiába lehet azért azt látni, hogy fizikálisan már nem tud kiemelkedni olyan szinten egy csapat, mint mondjuk régen, hogyha már sokat futsz, meg mondjuk fizikálisan rendben van a csapat, akkor mondjuk az 80%, hogy megnyeri a mérkőzést, mert például fizikálisan most már minden csapat a csúcson van, tehát tényleg most már mindenhova próbálnak olyan edzőket alkalmazni, hogy ezekre odafigyeljenek, úgyhogy tehát nagyon nehéz kiugró dolgot beletenni most már egy játékosba, mert ugye azt mindenki bele tudja most már rakni, és ilyenkor jön az, hogy ugye mekkora tehetség, tehát mi volt alapból benne.
Ja, ezért mondatom, hogy lehet, hogy most így megköveznek, de hogy én olyat is hallottam, hogyha mondjuk megnézed az annak idején az aranycsapat teljesítményét mondjuk a híres angliai mérkőzésen, és azt így összerakod így a mai kívánalmakkal, akkor tulajdonképpen ma már annyira más, hogy fociznak, és annyira más a fizika, a felkészültség, a gyorsaság, hogy ez a csapat tulajdonképpen a mai világban már egyáltalán nem tudna úgy érvényesülni, holott nagyon nyilván csodálatos labdarúgók, fantasztikus tehetségek.
Erre én is azt mondom, hogy ha ugye előbb a fizikális felkészülésről beszéltünk, kíváncsi lettem volna, hogy abban az időben mondjuk egy játékos mennyit fut, meg ugye most már folyamatosan mérik, már több éve, már lehet, hogy már több évtizede mérik a játékosoknak, hogy ugye egy mérkőzésen mennyit fut. Ugye a játékos, amikor már 10-11-12 kilométert fut egy meccsen, az már egy nagyon jó eredmény. És kíváncsi lennék például, hogy egy régi mérkőzésen mennyit futottak. Itt akár az ütközések számára, vagy hogy mennyire volt kemény a játék, meg akár taktikailag mennyire voltak felkészítve. Tehát tényleg most már taktikailag ugye minden csapat próbál együtt játszani, tehát most már nincsenek az a olyan megengedett, hogy persze tudunk olyan játékost mondani, akinek meg van engedve, hogy mondjuk kevesebbet védekezzen, mert akkor a Jenny, most itt például a Messi ugye szerintem az a világ egyik legjobb játékos, de szerintem ezzel mindenki így van, hogy ugye kevesebbet kell védekeznie, de fel tudunk sorolni körülbelül 4-5 ilyen játékost a világban. Az összes többi az rá van kényszerítve, hogy a csapattal együtt védekezzen, és ugyanúgy megcsinálja a védekező feladatot, mint mondjuk a másik, nem akkora sztárjátékos.
Mondjuk pont Messit említetted, vagy vannak tényleg ezek a világsztárok, hogy az ember így külső szemmel is azt látja, hogy nyilván csodálatosan játszik, de hogy alapvetően van egy karizmája, vagy van egy kiállása, vagy egy olyan típusú kisugárzása, ami olyan, mint hogyha független lenne a sporttól, de mégis nagyon összefügg az, ahogyan az ő agya jár, vagy ahogy gondolkodik, vagy ahogy egy helyzetet megold.
Ez a tehetség, tehát őt pont ez emeli úgymond a lista élére, mert tényleg szerintem a világ legjobbja, hogy ő belőle egy olyan dolog jön, amit nem lehet belenevelni egy játékosba. Tehát amit hiába ülsz le 10 edzővel, hogy ezt valahogy próbálják meg lemásolni, ezt nem tudod. If you wanna get down on the ground.
beszéltünk Törökországról, Koreáról, tehát ezekről a külföldi játékokról. Az, mint játékos, az sokat hozzá tud tenni, hogy alapvetően másfajta stílusokkal találkozol, vagy egyáltalán nem csak Magyarországon focizol.
Stílusban ugye nagyon sok a különbség, akár Törökország, akár Kóra, meg ugye én utána ugye Olaszországban játszottam nagyon sokat, tehát 7 évet voltam Olaszországban, és engem elsősorban ugye, amikor nem is nem azt mondom, hogy elkezdtem érteni a focit, de 20-21 éves koromtól ugye kijátszottam. Ahogy felnőtt játékos lettem tényleg, azt Olaszországban tanultam meg, Olaszországban tanultam a taktikát, minden, úgyhogy én eléggé a védekező focit azt eléggé tudom, meg ugye tényleg Olaszországban mindenki például megköveteli azt, hogy az egész csapat együtt védekezzen. Ellenben Kórában a taktikai dolgok egy kicsit elmaradottabbak, viszont fizikálisan próbálják ezt kiegyenlíteni, tehát fizikálisan tényleg az összes játékos nagyon toppon van és sokat futnak, hogyha taktikailag valahol hibáznak, tehát valahol elcsúszik a csapat taktikailag, azt fizikai dolgokkal próbálják meg egyensúlyozni.
Ugye szerintem ezt egy férfi életében el lehet mondani, hogy 31-32 éves vagy, tehát így...
Három?
Wow, akkor alá kipettem. Szóval, hogy azért ilyenkor egy futballista életében el tud jönni az a pillanat, hogy azért most az elkövetkezendő 10 év után valahogyan el kell dönteni, hogy milyen irányba indítod az életedet. Te már gondolkodtál ezen, vagy a fejedben van az, hogy akkor meddig tudok futballozni?
Ezt szerintem egy játékos azért érzi magán, hogy akár lelkileg, tehát ez mutat akár belülről, hogy meddig akar futballozni, meg az elején azért ez körülbelül mindenki tudja, hogy 35-36-37 év az a limit, ahol a játékosok általában abba szokták hagyni. És szerintem mindenki ezt lövi be magának. Én nekem ugye jövőre még van szerződésem kint Törökországban. Az lesz a 10. évem, ugye, hogy külföldi klubban fogok focizni, úgyhogy tényleg azt mondom, ha ezt elérem, ezt a 10 évet, és utána mondjuk haza fogok jönni, és otthon még fogok játszani egy-két évet, tehát én is így tervezem, hogy egy 33 vagyok, még egy 3-4 évet, hogyha futballozni fogok, és természetesen utána már az utolsó 1-2 évben az ember már kezd arra ráállni, hogy utána elkezdje a privát életét is.
És neked van erre valamilyen terved privát életre? Vagy egyelőre még úgy vagy vele, hogy ez az 1-2 évetben legyünk a jelenben?
Gondolkozik az ember, természetesen ugye, mivel külföldön fociztam, ugye keveset tudtam Magyarországon, mert én itt képzelem a jövőmet. Magyarországon lenni, meg magyar akár üzleti dolgokban gondolkodni, vagy ilyeneket csinálni, de mondom, ahogy az ember így haza fog jönni, mondjuk ha én is hazajövök jövőre, és az utolsó 1-2 évben, akkor azért természetesen már többet fog tudni nézelődni ez irányban is.
Azt mondtad, hogy itt képzeled el a jövődet, sose volt honvágyad, ugye említetted, hogy azért jó pár év volt Olaszország is.
Volt honvágyam, de Olaszországból ugye nagyon sokszor haza tudtam jönni, akár kocsival is, akár repülőgéppel is, viszont az mindig megfogalmazódott bennem már Olaszországban is, már amikor kiigazoltam először, hogy én nem szeretnék külföldön élni, tehát nem szeretnék külföldön letelepedni, tehát mindig az volt, hogy én haza szeretnék jönni, és nekem, tehát én egyelőre Dabason is képzelem el a jövőmet, tehát én haza szeretnék jönni. Szeretek Pesten lenni, meg ugye 14 éves koromtól lényegében Pesten is élek, tehát ez a második otthonom. Nekem Dabason vannak a barátaim, testvérem, családom, úgyhogy én egyelőre itt is képzelem el a jövőmet.
És ezek a barátok, ezek meg is tudtak maradni, mert azért mindig az nagyon nehéz, hogyha az ember ilyen hosszabb időre elmegy, akkor ezek nem morzsolódjanak le, hanem tényleg ezek a kapcsolatok valahogy megmaradjanak.
Igen, hát ezeket ápolni kell, tehát hiába voltam külföldön, ugye főleg Koreában volt nehéz összehozni, ugye ott volt 7 vagy 8 óra időeltolódás, ott volt nehéz ezeket összehozni, de tényleg ápolni kell, akár üzeneteket küldeni, tehát érdeklődni a másik iránt, úgyhogy ezek nekem szerencsére megmaradtak.
Van olyan az életedben mondjuk a sport mellett, ami téged kikapcsol, tehát ami kvázi neked a hobbid? Ez mondjuk fura kérdés egy sportolóval szemben, akinek ugye a munkája a hobbija tulajdonképpen, vagy a szenvedély.
Én régen nagyon sok sportot néztem, például az kikapcsol, de én mindenfajta sportot, akár teniszt, motorversenyt, bármifajta sportot megnéztem, most már ezeket próbálom hanyagolni, tehát most már focit is egyre kevesebbet nézek. Szeretek például horgászni, amit nagyon szeretek, meg igazából barátokkal, hogyha már leülünk és beszélgetünk, már nekem az is kikapcsolódás.
És mennyire érzed mondjuk annak a felelősségét, hogyha hazajössz, vagy említetted ezt a 200 fős iskolai beszélgetést, hogy tulajdonképpen ezeknek a gyerekeknek azért te valahol a példaképe vagy egy olyan ember előttük, aki tulajdonképpen megcsinálta azt, amire ők nagyon vágynak.
Igen, lényegében külföldön erre, főleg Olaszországban nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, meg korábban is nagyon sok ilyen volt, hogy ugye iskolákban ezt próbálják, hogy ugye a külföldről is milyen más mentalitású ember jön az ő országukba, és mondjuk ő ezt az életet választotta, hogy kimegy más országba, és ott futballozik. És ezt Magyarországon is egyre több csapat kezdi átvenni. Tehát az NB1-ben is elég sok iskolába kellett már bemenni, vagy más helyekre, kórházakba például jártunk gyerekekhez. Nekik természetesen ez egy óriási dolog, és mi is nagyon szívesen mentünk. Tehát amikor felkérés volt, akkor senkitől nem lehetett azt hallani, hogy mondjuk ő nem akar bemenni, vagy neki más problémája lehet. Tehát szerintem ez a játékosoknak is egy megtisztelő feladat, hogy ránk így tekintenek.
Ugye mondtad azt, hogy te Dabason képzeled el a jövődet, és szerinted az a dolog, hogy egy más rálátásra tudsz hazajönni, tehát hogy tulajdonképpen láttál sokféle kultúrát, láttad azt, hogy így is lehet gondolkodni a világról, és úgy is, és akkor ehhez képest mondjuk rálátni erre a településre újra egy teljesen más szemszögből.
Azt mondom, hogy ez a kulturális dolog, ez korábban volt nagyon eltérő, tehát ott volt ez a neveltetés, meg hogy ott hogy élnek az emberek, milyen felfogásban élnek az emberek. Voltak nagyon jó dolgok is, vannak rossz dolgok is, amire azt mondanám, hogy soha nem nézném úgy a világot, ahogy mondjuk ők nézik, viszont vannak tényleg nagyon jó dolgok is. Én szerintem meg kell találni a középutat, hogy mondjuk mit tudok a saját életembe beépíteni, ami mondjuk jó dolog, és mondjuk mit nem akarok beépíteni.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Tudta, hogy az ön környezetében legalább annyira érdekes emberek élnek, mint Hollywoodban? Sőt,
életpályák, amelyeket talán nem is ismerünk.
Gondolatok, amelyeket szívesen meghallgatunk.
Rádiós portrék olyan emberekkel, akikre érdemes odafigyelni.
Szabó Erikával és vendégeivel. Életutak és titkok. Ismertek és ismerősök. A hangos portréban.